keresztények, a kegyelem kút fejének, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. Máriáé volt a gyermek, ki mellett az égi lelkek áldva ígyen zengettek. Dicsőség az Istennek, zengje ég fölcs benne minden, szent örökké szent az Isten, mint a szent szűz zengette. Mondjuk szent az Úr neve. Uram, irgalmazd nekünk, Krisztus kegyelmezd nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazd nekünk. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Úr Isten, Szent Háromság egy Isten, irgalmazd nekünk. Szentséges Szűz Mária, Isten szent anyja, szűzek szent szűze, Krisztus szent anyja, könyörög érettünk. Egyházunk anyja, isteni kegyelem anyja, tisztaságos anyja, szeplőtelen szűz anyja, könyörög érettünk. Sérelem nélkül való anya, szűz virág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, könyörög érettünk. Jó tanács anya, teremtünk anyja, üdvözítünk anyja, nagy okosságú szűz, könyörög érettünk. Tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagy hatalmú szűz, irgalmas szűz, könyörög érettünk. Hűséges szűz, igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, könyörög érettünk. Lelki tiszta edény, tiszteletes edény, ájtatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk. Dávid király tornya, elefántcsontorony, Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye, könyörög érettünk. Mennyország ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, könyörög érettünk. Szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynője, patriárkák királynője, könyörög érettünk. királynője, apostolok királynője, vértanúk királynője, hitvalló királynője, könyörög érendő, Szüzek királynője, minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe fölvett királynő, könyörög érettünk. Rózsafűzér királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörög érhető. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteidre.
Könyörögjünk, addurunk, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője, könyörgéseinket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye, mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. hőimái gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Hozzád menekülünk szorongattatásunkban, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Arra szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézus gondoztat, könyörögve kérünk, tekints le kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus saját vérzén szerzett. Támogass minket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te, a Szent Család leggondosabb őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévegés és romlottság méteit. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől is minden bajtól. Vígy állandóan pártfogásodba mindnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit mi hetben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondott a vala,
és örvendez szűz Mária, alleluja,
mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk Istenünk te egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztus föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására az örök élet örömeibe eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Itt vagy valóban, e nagy
Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni felség, Isten is ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulván imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére te magadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség eszentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Imádkozzunk engesztelésül a káromkodások és istentelen beszédek miatt. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drágalátos vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűzész Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Tantum ergo sacramentum venerimur cernui et antiquum documentum novo citatritui prestet vides supplementum sensum defectum genitori genitoque lasset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit
Panem decilu prestitistis eius, alleluia.
Omne dilectamentum in si habentem, alleluia.
Orimus, Deus finobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equisumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
benned remélek, szívemből szeretlek, készebb vagyok meghalni, mint téged megbántani. Néked ajánljuk, szűz anyánk, a legszebb hónap alkonyát. Ezer nép híven zengi ma, ó, üdvözz légy Mátéha. Énekli tiszta gyermek ajk, s kik érzik a sok földi bajt, esengve száll szívünk dala, ó, üdvözz légy Mária. Ó, tudjuk május estelén, az égben is több lesz a fény, zengőbb az angyalok dala, ó, üdvözz légy Mária.
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Kapaszkodó program elnevezéssel 3000 rászoruló gyermek támogatására szolgáló országos pénzadománygyűjtő programot indít az Ökumenikus Szeretett Szolgálat. Gács Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója elmondta, a támogatást a 1353-as adományvonalon keresztül, a Tesco áruházakban vásárolható kuponokkal, illetve a segélyszervezet honlapján keresztül bankkártyás befizetés útján juttathatják el a szervezet számára az adományozók. A magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz az egyik fő témája Xi Jinping kínai elnök magyarországi látogatásának, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, a kínai elnök, Sólyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz látogatást hazánkban, most szerdától péntekig. Mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni a felek, ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. A megbeszélések másik fő napirendi pontja az ukrajnai háború, a kínai béketerv lesz, amelyet Magyarország is üdvözöl. Amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús vihar előszele, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni, de ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat. A miniszterelnök Szentendrén és Pomázon folytatta kampány körútját, több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és aktivistákkal is. Az ukrán biztonsági szolgálat és a kémelhárítás merénylet kísérleteket hiúsított meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és más magasrangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen. A merényleteket az orosz szövetségi biztonsági szolgálat tervelte ki, közlésük szerint. A hatóságok letartóztatták az ukrán állambiztonsági hivatal két ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Letette 5. államfői esküjét Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök beiktatási beszédében úgy fogalmazott, Oroszország sorsát mi magunk és csak is mi magunk fogjuk meghatározni, a mai és a jövő nemzedékek érdekében. A Kremlben megtartott eskütételen kitért arra is, nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján. Lehallgatás alkalmas készüléket talált a lengyel államvédelmi szolgálat és a belbiztonsági ügynökség Katowicében, abban a teremben, ahol a kormány kihelyezett ülését tartotta. Azért került át Varsó helyett a megbeszélés, mert több miniszter részt vesz a sziléziai városban a 16. Európai Gazdasági Kongresszuson. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott arról beszélt, virágzó védelmi iparra van szükség Európában, a kontinensnek többet kell költenie a biztonságra. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség Bakonykúti gyakorló terén, 33 nemzet van jelen. Tóth Máté Örnagy, a Szövetség Katona Egészségügyi Kiválósági Központ tagja elmondta, Afganisztánban 90% felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljesítettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk, mondta el a honvédelmi miniszter, az MH Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászló adományozó ünnepségén Gödöllőn, a Szent Háromság templomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, tenni akarnak Magyarország védelméért. Végül az időjárásról. Sokfelé erősen felhős lesz az ég, inkább majd délután süthet ki a nap. Nagy esélye lesz záporoknak, helyenként zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk szél fúj. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél. Néhány betű, néhány hang, úgy jut éneklő lassú harang. Körbe nőtte az élet, vihetsz bárhova, nélküle nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország. Öcs is jóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tört. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy az hal. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki.
Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen.
Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz.
Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted, előttem ugyanitt él.
Időn innen, érszámon túl, minden tollhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a válasz a sorok között.
Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésed örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellé.
Aranyfüggés, aranyláncom,
mikor ölelem, soha nem is lehet. Mondd a kódot, a kapu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír.
Tegnap tudtad, te már a új kell,
mert a hopmester épp a trónra ül fel.
Magyarország, 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 Magyarország.
Csak egy rejtvény, s kell egy élet,
hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
csak ennyit a válaszom.
Magyarország, 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 Magyarország.
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang, benőtte az életemet, mihetsz bárhová, nélküled nem lehet.
Magyarország, 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 Magyarország.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélget.
Olyan novellás kötetet ajánlok, illetve két novellás kötetet, ami szerves folytatása egymásnak, aminek az a címe, hogy Rejtélyek, emlékek, szerelmek. Tátrai S. Miklós az írója. Tátrai S. Miklós kortárs szerzőnk, egri kötődésű is, ugyanis itt dolgozott a rendőrfőkapitányságon, és innen ment nyugdíjba, sokáig itt végezte a hivatását. Szakíróból lett szépirodalmi író, ugyanis a rendvédelmi szervek történetével foglalkozott, az ottani prominens személyiségeknek az interjúit készített el, és több szakirodalmi kötete is megjelent ebben a témában. Mivel megmutatkozott szépírói vénája is, ezért sok biztatásra belekezdett a szépirodalmi tevékenységbe is. Hogy ez mennyire sikerült neki, azt abból is látjuk, hogy ennek a novella gyűjteménynek, illetve két novella gyűjteménynek az első részében nem kisebb személyiség, mint Benkő László, az igen népszerű történelmi regényíró írt előszót a műveihez, ami egy nagyon szép és kedves előszó. Egy részletet szeretnék ebből most ismertetni. Szépség, igazság, emlékezés, tisztelet, szeretet, emberség valóra vált álom. E szavak kerengnek bennünk még sokáig, ha az utolsó novella után tétova mozdulattal a történetek indukálta töprengésbe feledkezve lassan becsukjuk a könyvet. Tátrai S. Miklós szokatlanul egyéni látásmódú, különlegesen egyedi írói vénával megalkotott novellái mindenkiről és mindenkinek szólnak. S ne feledje, a gondolattal együtt szállva velünk is minden megtörténhet. És valóban ezt érezzük, ha olvassuk ezeket a novellákat. Ugyanis a hármas tagolódás, a Rejtélyek, emlékek, szerelmek olyan novellákat tartalmaz, amiket úgy gondoljuk, hogy akár velünk is megtörténhettek volna. Van valami kis felismerés, hogy ó, hát ehhez hasonló történet velem is megesett. Például a Rejtélyek részben olyan rejtélyeket találunk, amik a mindennapi életben is előfordulhatnak, és sokszor gondolunk arra, hogy ilyen vagy ehhez hasonló, akár a mi életünkben is, vagy valaki mesélt már nekünk ilyen rejtélyeket. Például, mikor az idős szolgáló sok évvel később a háború idején elmenekült hercegnő nyakékét felkutatja egy versike alapján a régi várban, felújított már múzeumnak használt régi várban. Vagy a Kelengye című novellában az egyik lány háború alatt eltűnt kelengyéjét az esküvőn ismeri fel, az unokatestvére esküvőjén ismeri fel. Nem mondom el, mi lesz a végkifejlet, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa majd el ezt a novellát is. Az emlékek részben pedig olyan visszaemlékezéseket, vagy kvázi visszaemlékezéseket találunk, amiket például a szerző édesanyja mesélt el. És ezt olyan közvetlen beszélgetős hangnemben találjuk meg, ami egy-egy ilyen esti beszélgetésre, vagy a leszármazottaknak továbbadott beszélgetésre utal, amiben az édesanyja régi emlékeit, akár háborús emlékeit, egyéb olyanokat, amiket szeretne átadni a családtagoknak, ezeket találhatjuk meg. De olyan emlékek is, amik a szerzővel estek meg gyerekkorában, nagyon aranyos novella, az egyik kedvencem a Gyónás című, olyan eset, amiben egy félreértésen alapul az eset, amikor a kisfiú, másik kisfiú pajtásának szeretné az ő hittani ismereteit átadni, mert tudja, hogy a másik kisfiú nem tanul hittant. De hogy felkészüljön rá, ezért elmegy meggyónni a bűneit, de nem minden bűnnel van tisztában, hogy mi az, lelkiismeret vizsgálatot tart. Egy félreértésen alapul az eset, hogy ilyen humoros részek is találhatók benne. A szerelmekben szintén van visszaemlékezés is, és időnként vannak rejtélyes esetek is, amikor egy olyan találkozás, amire már egyáltalán nem is számítottak, évekkel később, már a megözvegyült férfi viszont látja egy nyaraláskor régi szerelmét, akinek nem bukkant a nyomára sokáig. Ez a novella, ez egy pályázatra íródott, ahol egri témájú novellákról volt szó, és egy egri kötődéshez kapcsolódóan olyan részt hoztam, itt játszódik Egerben. Az egri vár nagyon tetszett Ádámnak. Nem olvasta Gárdonyi regényét, így tátott szájjal hallgatta Bornemissza Gergely, Dobó István és többiek hőstetteit, Hegedűs István árulását. A kazamaták szűk folyosóit ijesztőnek, az ágyútermeket félelmetesnek találta. A múzeumban kérdések sokaságával ostromolta Sándort, aki türelmesen válaszolt mindenre. Ragyogó napsütésben sétáltak végig a várfalon, megnézték Gárdonyi Géza sírját. A sírkőre vésett szavak jelentését a kisfiú nehezen értette meg, hiszen a csak a teste felirat az ő olvasatában egészen mást jelentett, mint a felnőtteknek. Nagyszerű hangulatban sétáltak le a dobótérre, onnan a Széchenyi utcába és Ádám kívánságára beültek a doboz cukrászdába. Jókedvűen kanalazták a fagylaltot. Olyan jól megvagyunk így, ha majd Gábor is csatlakozik, Ádám még jobban fogja érezni magát. Szeretném, ha maradnátok még néhány napot, vagy akár többet is. És persze maradnak, és a régi szerelem így tud megújulni sok-sok év után. Ezért is a novella címe a Második találkozás, amikor itt egy nyaraláson találnak egymásra újból a régi szerelmesek. Az első kötetben, még a rejtélyek részben választottam egy nagyon kedves novellát. Nem csak azért, mert az a címe, hogy Boglárka, hanem mert egy olyan emlékképet felidéz, a rejtélyek mellett benne vannak az emlékek is, amiket én is nagyapámmal sokszor átéltem, amikor az erdőkbe kirándultunk. Közeli erdőkben nagyon jókat lehetett kirándulni. A novellában szereplő Boglárka is a nagyapjával jár kirándulni. A természet szeretete itt nagyon szépen megjelenik. Már-már ilyen Fekete Istvános hangulatot érzünk bele. A rejtély pedig a kislány fája, ugyanis Erdélybe mennek ki a nagyapa barátjához, aki, amikor az unoka megszületett, akkor az ő jó barátja unokájának is ültetett egy fát a hargitán. Ezt kis táblával jelölte, és hogy hogyan talál rá a kislány az erdőben a saját fájával, amin rajta van a kis táblácska, hogy Boglárka fája. Boglárka már messze járt a falutól, mélységes csendölelte körbe, olyan, amit sehol máshogy nem tapasztalt. A nagypapa tanította meg hallgatni és csodálni az erdő csendjét, amely sosem egyforma. Hajnalban az ébredésre, az újjászületésre, napközben a türelmes várakozásra, este és éjszaka a rejtélyek világára emlékeztet. A legkisebb nesz is képes új helyzetet teremteni, és mindent megváltoztatni. apró kis koppanások jelölték az esőcseppek érkezését. Gyengék és erőtlenek voltak, nem tudtak áthatolni a tűlevelek sűrűjén, talán nem is akartak. Boglárka képtelen volt megítélni, hogy az egyik ágon megálló és apró varázsgömbre emlékeztető vízcseppben látta-e, vagy csupán képzeletében jelent meg, de biztosan hitte, hogy a Hargita villant fel előtte, ahol még sosem járt. Érezte, oda kell mennie az őt körbevevő fenyők hazájába, akik most testvéreiknek küldik őt. Ezt a két novellás kötetet, aminek mind a kettőnek rejtélyek, emlékek, szerelmek, novellák egy és novellák kettő, bárkinek tudom ajánlani. Idősebbeknek azért, mert nosztalgiázhatnak a régebbi történeteken, a visszaemlékezéseken, a felismert rejtélyeken, visszagondolhatnak a szerelmeikre, amik hasonlóak velünk is megestek. Fiatalabbaknak pedig azért, hogy egy 60-as, 70-es évek világát érzékeltető hangulatot is megjelenít, vagy a visszaemlékezésekben akár a háború eseményeit is feleleveníti az édesanyja visszaemlékezései révén. Fiatalabbaknak pedig ezért, valamint a hangulatáért, amit áthat a természet szeretete, a természetjárás, hiszen a szerző maga is az egyik első novelláját a Nimród vadászújságba küldte be, tehát a természetjárás és a természet szeretete is mindenhol ott van ezekben a novellákban. Érdekesek, szórakoztatóak, könnyen olvashatóak. A nyelvezete, a mindennapi beszéd, az elbeszélő stílusa, beszélgetés, a szabad beszélgetéshez áll közel, ami könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszi.
Mivel novellás kötetet hoztál most ajánlani, ezért bármikor elővehetjük, és csak egy-egy novellát is akár átolvashatunk, nem kell az elejétől a végéig ugye a kezünkben tartani, mint mondjuk egy regénynél.
Pontosan, egy-egy novellát elővehetünk, megnézegethetjük. Ezek rövid novellák. Egy-két perc alatt elolvasható egy-egy novella, néhány van, ami hosszabb egy kicsit. Ha nincs sok időnk, éppen csak a buszon ülünk, és szeretnénk egy-egy rövidebb írásművet élvezni, akkor elővehetjük este lefekvés előtt, ha csak annyi időnk van, hogy egy-egy novellát olvasunk el egyszerre, akkor is bátran tudom ajánlani ezeket a novellákat.
Folytatjuk adásunkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják.
Egy nagyon érdekes, izgalmas regényt szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, ami nem is egy regény, hanem egy tetralógia. Az első és második kötetével már lehet, hogy megismerkedtek az olvasók, a harmadik kötetét most adták ki, és izgalommal várjuk a negyediket is. Ez Benkő Lászlónak, a neves történelmi regényírónak, akit már egy korábbi adásunkban már ismertettem, a Mátyás király című tetralógiája. A második kötet a Vaskezű, a harmadik pedig a Legyőzhetetlen címmel jelent meg.
Nagyon sokat tudunk már Mátyás királyról, hiszen általános iskolában és gimnáziumban is egy kicsit foglalkozunk vele, történelemből egy kiemelkedő figurája az oktatásnak is. Miben ad mást ez a könyv? Miért vegyük a kezünkbe?
Mátyás királyt főleg a mesék hatására valahogy olyan embernek képzeljük, mint egy ilyen mesebeli királyt, mint a Burkus király, vagy Nasreddin Hodzsa, szóval olyannak képzeljük, aki így árruhába járkál az emberek között, aminek volt egyébként valóság alapja, tehát ilyenek is előfordultak valóban az életében, de ilyen mesebelinek képzeljük. Holott ő egy nagyon is valóságos ember volt a maga gyarlóságaival, a maga érdekes életével, szerelmi történeteivel, hadjárataival, keménykezűségével és határozott voltával, hiszen 15 éves korában ő már király. Ráadásul ők is jelenti, hogy önállóan uralkodik. Tehát egy roppant érett gondolkodású fiatalember már ekkor is. A maga családjával, hiszen a Szilágyiak és a Hunyadiak egyaránt nagyon érdekesek, ha belegondolunk a családfájába. Például az apját is és a nagybátyját is Hunyadi Jánosnak hívták. Tehát a két testvérnek ugyanaz volt a neve. Ha belegondolunk a Zsigmond királyféle pletykákba. Nagyon sok minden emberi dolgot el lehet róla mondani, és ez a regény azért is érdemes az elolvasásra, mert hogy egy embert is látunk, ahogy beszél, ahogy az anyja mondjuk Matyinak szólítja.
Nem csak egy uralkodó.
Igen, nem csak egy nagy, tényleg európai formátumú uralkodót látunk benne, hanem egy embert is, egy fiatal embert, aztán egy uralkodót a maga emberi teljességében.
Nézzük akkor a könyvet részleteiben, mit lehet róla tudni.
A második kötetben a trónra lépésének a körülményeivel ismerkedhetünk meg. Hát itt is nagyon sok olyan dolog van, amit tanultunk.
Anekdoták,
igen, hogyan emelik a Dunajegén pajzsra és a többi. Tehát több mindent hallhattunk már róla. Ezeket az eseményeket, valamint uralkodásának az első 15 évét foglalja magában ez a második kötet. Az első az a fiatal korát, hát még itt is fiatal. És ahogy mondtam is, már az ifjú Mátyás is azonnal világossá teszi, hogy ő önálló uralkodó lesz. Tehát nem kell neki a családja gyámkodása, a nagybátyja gyámkodása, Szilágyi Mihályról van szó, vagy a család irányítása, sem régenst, sem kormányzót nem akar maga mellé. Ez viszont rögtön azt eredményezi, hogy meg kell küzdenie azokkal a főurakkal, akik pontosan azért segítették hatalomra ezt a fiatal fiút, hogy mindenféle módon befolyásolhatóvá tegyék, és tulajdonképpen...
Nekik is sorra van.
Pontosan, és mint egy bábot mozgathassák. Ezt viszont Mátyás nem tűri, és saját határozottságában lép fel, mint uralkodó. Eközben az országot több irányból is érik támadások, például Frigyes német-római császár, vagy Pogyebrád György, ő akkor a cseh uralkodó, vagy Kázmér lengyel király. És nem is beszélve II. Mohamed szultánról, a török szultánról, aki pedig Törökország irányából, illetve hát akkor még nem Törökország volt, hanem Oszmán Birodalom irányából fenyegeti az országot. Ez mind fegyveres támadással jár. De nem hiába Hunyadi leszármazott, Mátyás is méltó a nagyhírű apja nevére, már ilyen fiatalon is. Ifjúkora ellenére szokatlanul jó diplomáciai megoldásokkal áll elő, és hogyha arról van szó, akkor szokatlanul jó hadi megoldásokkal is. Gondoljunk csak arra, hogy felépít egy olyan zsoldos sereget, ami irigylésre méltó volt Európában. Tehát párját ritkította a hadserege. Sajnos még a saját köreiből is kerülnek ki olyanok, akik fellázadnak ellene. Pont ezért, mert hogy egy nagyon erős kezű uralkodó, és ő a jövőbe tervez. Tehát egy olyan jövőképe van, ami... messzebb hat, és a saját politikáját is ez alapján tervezi meg. Tehát nem egy ilyen rövid távú uralkodunk, valameddig kizsarolunk mindent az emberekből, és, hanem egy jövőben látó politikát folytat, ami szintén elősegíti az ő királyi nagyságát. Humanista felfogása is nagyon fontos, és nagyon jól látható ebből a regényből is.
Egy kis idézet következik a második kötetből.
A másodikból, igen. Azért ezt a kis idézetet választottam, mert hogy milyen ember ilyen beszélgetnek egymással, és hogyan kezelik egymást a Hunyadi családban. Erzsébet asszony mélyet sóhajtott, és a fejét ingatva összehúzott szemmel figyelte a fivérét. Ó, ti férfiak, bárkit agyonvágsz egyetlen karcsapással, Miska. Hadd folyjon a vér, mondott te is, mert ezzel telt az egész életed. De én sokkal jobban kedvelem az okos diplomáciát. Abban nincs helye vagdalkozásnak, nyers erőnek, fenyegetésnek. Nézd csak ezt a huszitát, célzott Pogyebrád Györgyre. Nem kevésbé kemény legény nálad, illetve nálatok, ha a Hunyadi Szilágyi párt egészét nézem, de ebben a képlékeny helyzetben sokkal jobb vele rózsás viszonyt ápolni, semmint a kardot csörtetni. Eldöntöttem, megkapja azt a pénzt. Legalább egyszer hallgatnának a női szóra. Mennyivel szebben alakulhatna körülöttünk a világ? De nem, szerintetek csak ti férfiak lehettek bölcsek. Szilágyi Mihályt és Hunyadinét népes fegyveres és úri kíséret követte Strasznicba. Szilágyi bandériumának színe java ott várakozott, és a határvár máskülönben csendes hétköznapjait felváltotta a tömeg zsivajgása. A Hunyadiak gyűrűs, hollós, címeres lobogója lengett a várfokán, egy másik a kapuzat fölött, és tekintélyes szolganép tüsténkedett, hogy a nagy eseményre minden készen álljon. Uralkodót vártak ide, egy idegen ország fejét, aki nem mindegy milyen benyomásokkal tér vissza Prágába. Meg kellett adni a módját a fogadtatásnak, a bizalmas tárgyalásnak, de legfőképpen a lakomának. A falvakból a várhoz sereglettek a böllérek, hajtották a vágóállatokat, a módos helyi bocsárok kötélabroncsos hordókban, szánokon fuvarozták a bort. A várban szép számban jelentek meg katolikus egyháznagyok, szerzetesek és apácák. Nem minden nap hozta őket össze a sors az ellenségnek tartott huszitákkal. A magyar nemes urak pedig, akik vállalták a több napig tartó utat a hidegben és a fagyban, arra számítottak, hogy a magyarok fiatal királya nem felejti el majd azoknak az arcát, akik őt a határvárban fogadják. Mert akit az uralkodó nem ismer, akit sosem látott, arról meg sem kell feledkeznie, hiszen az illető számára nem is létezik. Nevek és arcok, udvarias szavak és mosolyok dicsőtettek a korona érdekében. Ezek a szükséges kellékek, amelyek följebb juttathatják a ranglétrán azt, aki nem húzza meg magát a birtokán szép csöndben, kivonva magát a nagyok örökös rivalizálásából. Tehát így várták Pogyebrád György és Mátyás érkezését Mátyás családjában, anyja és nagybátyja, és itt a mindennapi élet, ami mögötte van, tehát egy magas politika, csaták, diplomácia, de közben vágják a disznót, és zajlik a várban a különböző foglalatosság, amit szintén meg tudunk így ismerni.
A történelmi regény, de mégsem a maga száraz mi voltában, hanem az érdekes hétköznapi részét is megfogva.
Igen, igen, tehát a nagyon emberi részt is megfogva látjuk ezt a tényleg nagyformátum uralkodót. Benkő László történelmi regényei soha nem szárazak, tehát mindig tele vannak izgalommal, finom részletekkel, olyan ismeretekkel, amik tovább vihetik azt, amit mondjuk az iskolában tanultunk, és lehet, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy milyen unalmas a történelem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!